Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 13. fejezetéből. Ezt a hosszabb szakaszt helyet foglalva hallgassuk végig, de nyitott szívvel, és engedjük, hogy átjárja a gondolatainkat, az üzenete. A római levél 13. fejezetéből így szólít meg minket Isten igéje. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az elöljáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze: szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget. Ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzátok az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben éljünk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és szólítsuk meg őt, feleljünk az ő szavaira. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy elcsendesedhetünk most itt előtted. Köszönjük ezt az órát, amely különbözik a többitől, hiszen nincs másra gondunk, nincs másban felelősségünk, csak abban, hogy megnyissuk a szívünket előtted. Mindent a falakon kívül hagyhatunk. Az élet lüktetését, rohanását, fájdalmait, örömeit és bánatait szeretnénk most ott kint hagyni. És itt bent a csendben a te szent lelkeddel találkozni. A te lelked nélkül ugyanis hiába vagyunk itt, Urunk. Hiába szól az igehirdetés, hiába próbálkozik a lelkipásztor, hiába töltjük az időt együtt kedvesen, sokan vagy kevesen. De ha te itt vagy, Urunk, akkor bármi megtörténhet. És meg is történik. Mert a szereteted hatalma, és a hatalmad, amely tele van szeretettel, megnyeri, meggyőzi a mi szívünket. Kérünk, segíts, hogy ne ellenállók legyünk, hanem készségesek. Kérünk segíts, hogy a bennünk levő kétségekre tőled kapjunk választ. Kérünk segíts, Urunk, hogy azt, amit most még nem értünk, azt hadd tegyük félre, de amit ma a szívünkre helyezel, abban hadd érlelődjön döntés bennünk, ahhoz hadd kapcsolódjon a mi parányi kicsi hitünk, mert amely szavad összetalálkozik a mi hitünkkel, az a szó, az gyümölcsé lesz, az valósággá lesz a hétköznapi életünkben. Kérünk, mennyei atyánk, az Úr Jézusért, beszélj a szívünkkel, erre van szükségünk, és csak itt tudunk így eléd állni csendben, rád figyelve. Áld meg ezt az órát, szentelt meg a figyelmünket, csendesíts el önmagad előtt, kérünk. Kinek vigasztalás kell, vigasztald, kinek erő, adj erőt, ki örömében jött, gerjeszt fel a háladás örömét a szívében, de mindenképpen te munkálkodj bennünk. Az Úr Jézusért kérünk, atyánk, áldott szent lelkeddel, végy lakozást közöttünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található az olvasott szakaszban, sorozatunkban ma elénk került igerészben, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 13. részének 1., 10. és 14. versében. Itt így szól hozzánk Isten üzenete. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van Istentől rendeltetett. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ezt az első verset hallva, talán valaki először találkozik vele, akár meg is botránkozhatnátok, de kérlek, ne tegyétek. Nagyon megdöbbentő Pál apostolnak ez a kijelentése, amely arra biztat, hogy engedjünk mindenféle földön létező kormányzásnak, ilyen értelemben hatalomnak. Mindenfélének. Mindenki most gondoljon arra, amit nem szeret. Annak is. Gondoljatok Magyarországra, gondoljatok Európára. Engedjünk mindenféle rendelkezésnek, szabálynak, törvénynek. Hogy értsük ezt? És miért fontos ez egyáltalán? Miért foglalkozik ezzel? Úgy tűnik, mintha tényleg itt most a közéletről, vagy netán politikáról lenne szó. És nem. Mélyebb dolgokról beszél az Isten igéje. Mélyebb összefüggésekről, amely viszont kivetül a közéletre, a mi egyén életünkre, és akár a politikára is. Igen, azt írja az apostol, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak. Mikor mondja ezt? Hiszen olyan megdöbbentő. Súlyos oka kell, hogy legyen, amikor Pál ilyet ír, hiszen Néró idején írja ezt le. Néró császár Krisztus után 54 és 68 között uralkodott, és úgy tudják a történészek, hogy ő gyújtotta fel Rómát, gyakorlatilag a város fele porig égett, majd ráfogta a keresztjénekre. És utána összefogdostatott keresztjéneket, kátrányba mártatta őket, égő fáklyaként meggyújtotta őket, és orgiákon világított velük. Aztán azt is feljegyezte a történelem, hogy megint másokat, keresztjéneket állati bőrökbe kötöztetett, állati bőrökbe csavarták ezeket a szerencsétlen embereket, majd oda vetették vérengző kutyák elé, akik élve szétszaggatták őket. Nérónak engedjen minden lélek? Úgyhogy egy kicsit közelebbit is azért ne ennyire véreset mondjak, tegnapi Kárpát-medencei tanémitón lehettünk együtt, Vajdaságban, és ott megemlítette az ottani lelkipásztor, hogy egy kicsit értsük a helyzetüket, hogy például ott, és most mindegy, hogy éppen ez melyik ország, semmiféle támogatást nem kapnak az egyházi óvodák, iskolák, a kezdő pedagógusok pedig kapnak havi 20 000 forintnak megfelelő dinárt, aztán éljenek meg belőle. Havi 20 000 forint. Engedjünk, engedelmeskedjünk, mindent, eltűrjünk. Akkor a keresztjén, a hívő ember, az újjászületett hívő ember, az egy ilyen megalkuvó pipogya, vagy gerinctelen valaki. Súlyos oka van annak, hogy Pál apostol így ír. Mert testvérek, szó nincs az előbbiekről, hogy olyanoknak kellene lennünk, hanem Isten teremtett rendjéről szól itt az ige, amit a hívő ember felismer, és a neki adatott Szentlélek által megél. Felismer és megél. És tudjátok, azt értettem meg, hogy különösen a harmadik, de mindegyik, amiről ma szó lesz, az, ami egészen személyes hitre jutásunk kérdése és egyben lakmuszpapírja, egy mérce, egy mérték. Most akkor hitben élek, vagy nem? Most akkor fontos nekem Isten, vagy nem fontos? És higgyétek el, hogy bármi, ami most szóba kerül, az ezért kerül szóba, hogy egyen-egyenként odaálljunk a felséges Isten színe elé, és engedjük, hogy átvilágítsa a szívünket. Kész vagyok engedni egy olyan hatalomnak, ami végül is tőled van. Kész vagyok, Uram, engedni a te hatalmadnak. Bízom ennyire benned, vagy nem? Mert ez a kérdés igazán. Bízom-e már annyira benne, hogy engedek annak a hatalomnak, ami tőle ered? Mert mint látni fogjuk, valóban minden hatalom tőle ered. Olyan jó lenne, ha ti is, én is a végén azt mondanánk ki őszintén, hogy Uram, én szeretném elfogadni a te hatalmadat az életem fölött. De tényleg és igazán, a te hatalmadat az én életem fölött. Akkor is, ha nektek itt, nektek ott, nekem meg amott, engedni kell. Engedni kéne ennek a hatalomnak. A javunkra, testvérek. A javadra és a javamra kell, hogy engedjek Isten hatalmának. A 12. részben Pál apostol a napi erkölcsi kérdésekről beszél, hogy a hétköznapokban hogy is éljük meg a Krisztus követést. Erről már volt szó. Most a 13. fejezetben az emberi együttélés általános alapelveivel foglalkozik. Azért merem ezt állítani, mert nem véletlenül így kezdi, minden lélek, itt minden pszichét említ, ami az embert a maga emberségében mutatja, egyszerűségében, de teljes testi-lelki valóságában. Minden ember engedjen ennek, mondja Pál. Ez egy általános alapelv, amit itt most megfogalmaz, és vallom, testvérek, hogy amelyik társadalom, amelyik nemzet ehhez közelít, legalább megpróbál közelíteni hozzá, az áldott társadalom lesz. Mert számíthat az Istenre. Értitek? Mert aki az Isten teremtettségi rendjét és a Bibliában kijelentett alapelveit elfogadja, és ahhoz közelít, nem ismerem azt mondani, hogy megtartja. Mert nagyon sok mindenben olyan töredékesen tesszük. De legalább ott van, és ott lenne a vágy bennünk, hogy igen, Uram, én ehhez tartom magam. Aki tehát ehhez közelít, az számíthat az Istenre. Mindig, minden körülmények között. És a tegnapi Kárpát-medencei református tanémitón szintén elhangzottakból hadd idézzek fel egy gondolatot. Nagyon szíven ütött az ottani lelki pásztor, összehasonlította a mai helyzetünket, a mai Európát a 16. századival. És hogy emlékeztetett, ugye mindenki tudja, hogy a 16. században többen így fogalmazták, hogy a félhold árnyéka borult Európa egy részére. A félhold árnyéka. És amikor jött, és ott volt valóságosan, és az országunk harmadát elfoglalta a török, akkor tudjátok, hogy miről beszéltek az ige hirdetők? Utána lehet nézni. Nem egy, nem kettő. A reformátorok sorba. Nagy erővel, a Szentlélek teljes erejével hirdették. Mi lettünk hűtlenek az Istenhez, azért van ez. Hűtlenek lettünk az Istenhez. Ezért jön a félhold, és vetül az árnyéka Európára. Osztom ezt a gondolatot, hogy itt mintha párhuzamot lehetne felfedezni. Abban egész biztos vagyok, hogy ami itt most körülöttünk történik, mint népvándorlás, ez sem véletlen. És az Isten megengedő hatalmában benne van. És az ok ugyanaz, mint a 16. században. Hűtlenek lettünk hozzá. És amíg ebből meg nem térünk, testvérek, addig nincs jó megoldás. Nincs Istentől elkészített megoldás. Csak kapkodás. Fejetlenség, és látjátok, káosz. Hűtlenek lettünk az Istenhez. Hát most nem akarom már unalomig emlegetni az európai alkotmányt, de azért mégiscsak egy sajnos igazi példa erre. Nem kell abba Isten neve, meg amikor mi beletettük, akkor is mit kaptunk érte? Mert még a magyar alkotmányban benne van a himnusz. Nem kell Európának az Isten. Akkor jön például a félhold. Hűtlenek lettünk hozzá, mert testvérek, nem hódolt meg a szívünk, nem hódolt meg az Isten hatalma előtt, ami pedig a szeretet hatalma, és soha nem ellenünkre munkálkodó hatalom. Az első általános alapelv tehát, amit itt most megértünk az apostol tanításából, hogy Isten, a mi atyánk, leosztotta a hatalma egy részét, hogy jól éljünk vele. Leosztotta a hatalmát. Most csak pici fizikára utalok, mert testvérek, ott is igaz, a természetben is igaz, a gravitáció. Tudjátok, hogy a gravitáció mozgatja a vizet lefelé. És ebből nekünk milyen óriási energiaforrásunk van szerte a világon, a vízi erőművek valóságában. Ha nem volna gravitáció, ezt az energiát nem tudnánk kinyerni. És közben, ha jól tudom, mind a mai napig nincs válasz arra, hogy mi a gravitáció. Mindenki tudja, hogy van, de nem lehet mérni, nem lehet megfogni, mi az? Egyszerűen a víz zuhan lefelé, és közben meghajt turbinákat, és élünk vele, és rengeteg energiát termel nekünk. Isten belehelyezte az ő hatalmát ebbe a világba, aztán nem is beszélve vegyi, egyéb hatalomról, erőről, vagy az atom energiájáról, az atomba rejtett energiáról, amit Isten ránk bízott, az már nem rajta múlt, hogy először Nagasaki meg Hiroshima lett belőle. De most nézzük meg a kormányzói hatalmat, testvérek, amit szintén leosztott Isten. Leosztott az ítélkezés hatalmából is nekünk, hogy megtérve, és tudva mindig, hogy tőle kaptuk, ezzel a felelősséggel jól éljünk vele. Isten így gondolta, s bízta ránk, és bízza most is ránk, akárhogy él a világ, vagy él Európa. A kormányzás és az ítélkezés hatalma. Klasszikus példa erre, testvérek, amit az özönvíz után bíz az emberre, pedig tudja, milyen az ember szíve, ott mondja ki az 1 Mózes 8-ban, hogy az ember szívének gondolata szüntelen gonosz az ő ifjúságától fogva. Sajnos ez a diagnózis áll, és mégis erre az emberre bízza az 1 Mózes 9.6-ban a következőt, aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Vagyis a gonoszság megfékezésére, a társadalom védelmére ránk bízza, hogy akár halálbüntetést gyakoroljunk. Nem akár, hogy nem össze-vissza és nem igazságtalanul. Ránk bízta az Isten. És ez nem egy ószövetségi gondolat. olvastuk most, mit mondott Pál apostol? Az állam viseli a fegyvert, a kardot, és itt nem a háború van szó, és nem azt mondja, hogy vannak szép jogi eszközeitek, meg esetleg már modern börtöneitek, hanem azt mondja, hogy az állam viseli a kardot, a fegyvert. Isten leosztotta ezt a hatalmat az emberiségnek, hogy jól éljen vele. Ezzel szemben mit hallunk? Széles körben? Nem, ezt nem lehet. Tudjátok, döbbenetes, de az a gondolkozási mód és filozófiai rendszer, amit összességében humanizmusnak nevezünk, és ami rengeteg jó dolgot hozott, nehogy valaki félreértse, és itt vannak közöttünk olyanok, akik sokkal jobban értenek hozzá, mint én egyáltalán a filozófiai értékeihez, és akár a történelmi hasznosságához is, de mint pici teológus, hadd merjem kimondani. A humanizmus mélyén egy ördögi gondolat áll. Az ördögi gondolat pedig erről szól, majd ti megmondjátok, mi a jó és mi a rossz. A mérték nem Isten lesz, hanem az ember. Nem Isten a norma normans, a mértékek mértéke, hanem az ember mindennek a mértéke. És az ember mit mond? Nem, szó se lehet például halálbüntetésről. Szó se lehet. Isten nem ezt mondja. Mert meg akarja védeni a társadalmat, a nemzetet, a családot. És az a mi tragédiánk, hogy humanizmus és más emberi gondolatok nevében mi leromboljuk Isten királyi uralmának az utolsó nyomait is, például itt, a mi kontinensünkön. Az Isten királyi uralmának az utolsó bástyáit is mind ledöntik, annak leple alatt, hogy szeressük az embert. Hogy az ember a minden. És közben gondoljatok bele, milyen tragédia és tragikomikus, ami történik évtizedek óta, de mondhatjuk már évszázados ez a folyamat. Egy embert, aki mondjuk tömeggyilkossá lett, vagy mérhetetlen kegyetlenséggel kiirtotta a saját családját, azt védeni kell annak az életét. Mások pedig 6 parancsot adnak milliók megölésére. Az mehet. Háborúk hátán. Tömegek halnak meg emberek által. Emberek parancsára. Az mehet. Azt szabad. Na, ennyit az emberről, amikor az ember a mértékek mértéke. És nem Isten. És Pál is az egészig arról beszél, hogy tudod, mi az igazi megtérés? Elfogadod, hogy ő az Úr. Hogy övé minden hatalom, nem a tied. És ő a mértékek mértéke, és nem te. Ő mondja meg, hogy mit tegyél saját magad védelmében, a nemzeted védelmében, a családod védelmében. Ne te mondd meg. Ő. Kész vagy ezt elfogadni? Melléd áll rögtön. Melléd áll. És nem szűnik meg Magyarország a 16. században. Sőt, lelkileg egészen megújul. És 150 év után is újra talpra állít az Isten. Pedig azért elég nagy árnyéka volt rajtunk a félholdnak. Ott a háttérben a súgás, olyanok lesztek, mint az Isten, de ez ördögi hazugság, ami miatt rengeteg vér folyt a történelemben, és azt nem firtatta igazából senki. A kormányzás hatalmát is leosztotta az Isten ide közénk. A hívők győzelmesen élhetnek, és ez a lényeg, hogy aki az Úré, az győzelmesen megélheti a hitét mindenféle társadalmi rendszerben. Megtapasztalhatja az ő jelenlétét, megtapasztalhatja az ő szeretetét, az ő igazgató, életünkbe szóló akaratát, megtapasztalhatja gondviselését, megtapasztaljuk bűnbocsátó kegyelmét. Teljesen mindegy, hogy milyen társadalmi környezetben élünk. Mert lehet hívőként élni demokráciában és monarchiában, sőt egy totalitárius rendszerben is. Gondoljatok Dánielre, hogy bibliai példát mondjak, vagy gondoljatok Kárpátaljára. És menjetek el, és nézzétek meg, hogy milyen döbbenetesen megmaradtak a hitben, a szovjet rendszerben is, pedig ők tényleg a Szovjetunióban éltek jó hosszú ideig. A hívő emberek tudják, egyetlen kormány sem lehet jobb annál, mint amilyen emberekből áll, és nem az emberekre néznek, hanem a fölöttük állós, uralkodó Istenre. Egyetlen kormány sem lehet jobb, mint amilyen emberekből áll, bűnösökből áll. És remélem, senki nem fogja ezt a hírt most elvinni, hogy Fejérvári lelkész azt mondta, hogy a mostani kormány bűnösökből áll. Testvérek, de mondom, de azt is mondom, hogy az előző 8 évben is, és folyamatosan bűnösökből áll a kormány. De az az igazság, hogy itt a szószéken is bűnös áll. A teremtési rend része, hogy ezt megértsem és elfogadjam, és ne emberekbe bizakodjam. Ettől függetlenül kérdés mindig, hogy kire szavazunk és válasszunk, ezt most nem akarom itt taglalni, és ez nem mindegy. De bárki hatalmon van, bűnösként van ott a hatalomban. És Isten mégis azt mondja, miután ő sem rosszabb, mint te, miután ő is Isten kegyelmére szorul, mint ahogy te fogadd el, hogy most ő gyakorolja az Istentől leosztott hatalmat. Az X vezető, vagy Y kormány. Ez egy megtérés kérdése, hogy az ember ezt elfogadja-e, vagy nem. Meghajlok-e nem emberek előtt, nem politikai irányok, meg szándékok előtt, az Isten előtt. Az is igaz, ti is biztos osztjátok, hogy egyébként bármilyen kormány jobb, mint ha nincs kormány. Én úgy tudom a hírekből, hogy most például Libanon ilyen ország, nincs kormány. 3 is van egyszerre. Teljes a káosz. Készek vagyunk-e Isten hatalmaként fogadni a vezetőink hatalmát? Pál Nérót is így fogadta. És akkor nem akarok mellé tenni magyar neveket, mert az most nagyon esetleg furcsa hangzom. Azt olvastuk a 2. versben, aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe, akik pedig szembe fordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. És ettől még, testvérek, Isten nem helyesli a korrupciót, és Isten nem helyesli a brutalitást, és nem helyesli a zsarnokságot, de a hívő emberek szívére helyezi. Te az én hatalmamban bízol, vagy sem, akkor bátran éld meg a hitedet ott, ahol vagy, és valld meg, nincsen hatalom senkitől, csak az Istentől. Mint ahogy Jézus is megmondta Pilátus szemébe, semmi hatalmad nem volna fölöttem, ha Isten nem adta volna neked. Így van ez ma is. Isten általános alapelve, amely végig kíséri az egész történelmet. És boldog az a hívő, aki meghajlik és minden hatalom fölé néz, és imádja az Istent. Aki értünk, ha kell, értünk, haragszik. Ha kell, értünk, vérezik. Ott a kereszten. Egyetlen kivétel van, ezt azért említsük meg itt a hatalom és engedelmesség viszonyában. Ezt azért sok-sok teológus vallja, Calvin és mások is kifejtették. Ha a hatalom elrendeli, hogy a hívő alkudjon meg a Jézus Krisztus iránti hűségében és vétkezzen, ott muszáj nemet mondani. De csak ebben az egy esetben. Ha azt rendelnék el, hogy alkudjunk meg az Úr Jézus iránti hűségünkben, és vétkezzünk. És azért voltak áldott példák, akik itt nemet mondtak, a legismertebb Bonhoeffer, németországi lelkész, Hitlerrel szemben, vagy a mai mártírok az iszlám államban, keresztjén mártírok. Nem tagadják meg az Úr Jézust. Akkor sem, ha kivégzik őket ezért. Alap és legfontosabb kérdés tehát, kész vagyok-e Isten hatalmának alávetni magam? Ne feledd, Isten országában a megszentelődés útján egyetlen erő létezik, a szeretet ereje, az Isten szeretetének ereje. Igazából ez alá veted magad, amikor Isten elé borulsz. Mert úgy szerette Isten a világot. És szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. A másik generális általános alapelv, ami elénk távol ebből az igéből, hogy a szeretetnek fékező hatalmat adott az Isten. Fékező hatalmat. A szeretet nem csak érzés, ezt már sokan mondják, tudjuk, valljuk, de nem csak cselekvés, hanem a szeretet hatalmas visszatartó erő. Olvassuk a 10. versben, a szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Például, szeretetből nem engedek egy sereg dolgot a gyerekemnek. Gondolom, ti is így vagytok ezzel. De a tanítványaimnak se engedek egy csomó dolgot, szeretetből. És az alattvalónak se enged a vezető. A régiek még tudták, és a királyok nem önteltségből mondták, hogy Isten akaratából uralkodó XY király. Ez azt jelenti, hogy aláveti ő maga is magát. Ez a legjobb eset, ha egy vezető valóban aláveti magát Istennek, de még ha nem tenné is, akkor sem véletlenül, hanem Isten akaratából uralkodik, és Isten akaratából fékez, korlátoz, nem enged bármit. Megint csak utalva egy kicsit a Nyugat-Európában, és egy máshol is elterjedt humanista gondolkozásra, mennyire más, mint amit a kereszténységben vallunk, amit a Bibliából látunk. Ma azt kell mondanunk, nem ismeri Európa, és nem használja a szeretet fékező hatalmát, hanem folyik tovább az ember istenítése, amely lassan mélyebben és többet árt, mint sokszor szintén humanista alapokon felépülő totális rendszerek, amelyeknek a gyökere ugyanaz, nincs Isten, én vagyok az Úr. Nácizmus, sztálinizmus, bármelyiket elemezhetnénk ilyen szempontból. Nem kell Isten. Mi megmondjuk, hogy mi a helyes és mi a jó. Ez az ördögi az egészben. De az a félelmetes, hogy ez a egyébként pozitív fogalom ott van a háttérben. Mi a humánus? Csak hogy mi akarjuk megmondani, hogy mi a humánus, és nem engedjük, hogy Isten mondja meg, hogy az adott helyzetben mi a humánus. Ma nincs fék Európában, nincs, mindent szabad. Isten pedig a szeretet által fékez, és ezzel véd. Nem elítél, hanem kimondja, hogy mi árt. De kimondja mindenre, ami ártestek, nem csak az alkoholra, meg a drogra, mert olyan könnyű belátni, meg ezzel mi is bólogatunk. Hát azt is mondja, hogy árt, testvér, árt, hogyha nem férfiként és nőként éled meg a küldetésedet, ahogy én megteremtettelek. Árt, ha a férfi nem nőt szeret. Árt, ha a gyereket bizonytalanná tesszük, hogy most ő fiú vagy lány. Árt, ha minden mindennel összekeveredhet, és nincs semmiféle irányelv, mint a multikulturalizmus hirdeti. Árthat, hogy újra félhold árnyéka vetül Európára. Hát bocsássatok, hogy idézek még egy cikket. Az Origo adta közzé, nem valami keresztény hátterű hírportál, úgy tudom. Idén január 8, akkor még nem volt népvándorlás. Akkor írták, és szakértőkre hivatkozik a cikkíró, azt mondja, ma Európában 52 millió muzulmán él, 20 év múlva várhatóan kétszer ennyi lesz, 104 millió. Aztán Németországról is van egy elemzés. Német szakértők szerint Németország 2050-re iszlám állammá válhat. Csak a szaporulat alapján, testvérek. Ez még nem volt népvándorlás. Csak a szaporulat alapján. Na most, ha erre rájön még, ami jön, nem kell nagy matematikusnak lenni, hogy itt előbb elgondolkozzunk. És akkor megint ki vagyok én, hogy itt állam férfiakat, hölgyeket, de hát most engedjétek meg, hogy idézzek valakit, Németország vezetője, azért nem titkolom. Ha jól értettem a hírekben, akkor a Minap nyilatkozta a következőt. Értékrendünk szerint nincs felső határa a menekültek befogadásának. Én nem tudom, hogy végig gondolta ez a hölgy, hogy mit mond. De tudjátok, miért hozom ide? Mert erre hivatkozott, hogy értékrendünk szerint. Na ez a tragédia. Ez. Ez a fajta humanizmus. Majd mi megmondjuk, hogy mit mond Isten, kit érdekel? Majd én megmondom, nincs felső határa a menekültek befogadásának. Hát ha én jól tudom, azért mondjuk Afrikában, Ázsiában, a Közel-Keleten is sokszorosan annyian élnek, mint mondjuk Németországban. Akkor hogy van ez? De ne menjünk jobban bele, csak hogy értsétek a mögöttest, hogy mindez megtérésre hív, és Európát és Magyarországot is benne a mi kis fehérvári életünket, hogy most akkor ki is az Úr? Kinek a hatalma alá vetem magam? Elfogadom-e, hogy a szeretetnek fékező hatalma van? Isten rendje nem akar ártani a németeknek sem, akármit gondol éppen a vezetésük. Nem akar ártani, és ezért mondja, hogy van, amikor nemet kell mondani. Kész a szívünk nemet mondani, ahol arra indít a lélek, és arra tanít az ige. Csak egy példa még ide gyorsan a gyereknevelésből. Hát az is egy klasszikussá vált humanista elv, hogy kíméljük őket, kíméljük. Erre mit mond az Isten igéje? Azt mondja, hogy aki kíméli a botját, gyűlöli a fiát. De aki szereti, idejében megfenyíti. Most akkor kinek van igaza? Az ember uralomnak, vagy az Isten uralmának, amely ilyen értelemben féket akar vetni, vagy gátat akar vetni az én kényeztető hozzáállásomnak. És ebben nincs semmi brutalitás. És röviden a harmadik általános alapelv, amiről itt az ige beszél, amire egyébként Augustinus annak idején megtért, egy teljesen kicsapongó életből lett egy áldott hívő ember, aztán később egyházi vezető is és teológus. A bűneset óta Isten világossá teszi, hogy nem elég nem megtenni dolgokat, hanem van, amit ki kell dobni az életünkből. Nem elég nem megtenni, hanem vannak dolgok, amiket ki kell dobni. Érdekes, hogy éppen a Márk 11-et olvassuk a kalauz szerint, és ott arról van szó, amikor az Úr Jézus bemegy a templomba, és hát onnan kiűzi a kufárokat, fölborítja az asztalokat. Mi a különbség a vallásos és a hívő ember között, testvérek? Mi a különbség a megigazult ember és az elkárhozó között? A vallásos nem tesz meg bizonyos dolgokat. Nem öl, tegyük föl, nem is hazudik, nem iszik. Sorolhatna, hogy mit nem csinál. Ez a vallásos. Ez az, aki el fog kárhozni, testvérek, ha így marad. Csak ennyit tud elmondani, hogy én mit nem csinálok. A hívő ember az, aki kidobott dolgokat az életéből. Benne voltak, de kivetette. Az Úr Jézusért, az Úr szeretetéért, az Úr megváltó kegyelméért, Úr Jézus Krisztusban élve, itt így fogalmaz a 14. vers, ezért olvastam az elején, az Úr Jézus Krisztusban, öltözzétek fel, mint egy ruhát, benne élünk, mozgunk és vagyunk, vele él, aki benne hisz. De nem lehet dolgokat bent tartani, ott, amikor vele élek közösségben, és ezt magamnak is mondom ítéletesen, és mindenkinek, vagy ő, vagy én. Vagy ő, vagy én. Vagy ő, vagy ezek, amiket ki kéne dobni. Mik? Minden, ami arra dédelgeti a testemet, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Minden. Szexuális irodalom, képek, filmek. Irítség. Extázis utáni vágy. A harag. Ezt is dédelgetjük ám magunkban, és akkor nem is veszük észre, de már együtt élünk az örökös haragvással. Önkielégítés mások kielégítése helyett, és itt nem csak testileg értsétek, úgyis, meg lelki értelemben. Úgy élek, hogy nekem legyen jó. Ezért olvasok falok könyveket, ezért nézem meg azt az újságot, és nem tudom abba adni, ezért csüngök a neten, ezért vagyok a tévérabja, vagy akár a sportrabja, ami megint önmagában teljesen jó dolog. De ezért leszek a játéknak szenvedélyes követője és gyakorlója. Ezért megyek bele hobbiba, ezért a vagyon körül forog az életem, hogy végül is magamat, a saját testemet dédelgessem, ahogy itt Pál fogalmaz. És erre mondja az Isten alapelve a bűneset óta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert a hívő felülről kap erőt. Mert a hívő ember felülről a Szentlélek által számíthat az erőre ezekkel szemben, amit itt felsoroltam, amiket ki kellene és ki kell dobni az életünkből. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. Mert mindenre van előm a Krisztusban, aki engem megerősít, állítja Pál a Filippi 4-ben. Hadd idézek végül egy apologétát, egy keresztény teológus testvérünket, Szalai András írja egy könyvében. A hívő azért csábítható el a bűnre, mert még nem szereti jobban az atyát, mint önmagát. Vagy amit e világ felkínál Isten helyett. Minden kísértés helyzetben az a kérdés, hogy kit szeretünk jobban. Az e világot, magunkat, vagy Istent. Kit szeretünk jobban? János apostol szavai zárják most ezt a gondolatsort. János első levele második részéből olvasom. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés. Ez nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Megmarad örökké. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk először énekszóban az ígére. A 161. dicséretünk 4. versét énekeljük. 161. 4. versszak. Fejedelemség vagyon csak Istenben. Imádkozzunk! Édesatyánk, mindenható Isten, olyan nép vagyunk, mint az Ószövetségi Izrael. A szánkkal közelítünk hozzád, de a szívünk távol van. Észre se vesszük, és mi is az embert, meg önmagunkat imádjuk. Humanistábbak vagyunk, mint ez a világ. De kérünk téged, hogy hajolj le hozzánk, és taníts meg lehajolni, térdre esni, arcra esni előtted, aki magad vagy a szeretet, akinél senki soha nem szeretett jobban minket, akinél nagyobb hatalma soha nincs és nem volt senkinek, és aki soha nem használta ellenünkre a hatalmát, az te vagy, Urunk. Hadd imádjunk téged, hadd magasztaljunk, és döntsük el, hogy ahhoz fogom igazítani az életemet, amit te tartasz jónak. Nem érdekelnek emberi vélekedések, emberi gondolatok, emberi értékrendek, hanem az érdekel, hogy hol mondasz te igent és hol mondasz nemet. Mire mondod, hogy ne éljek vele, sőt dobjam ki az életemből, És mire mondod azt, hogy itt az ideje, hogy csendben imádkozzak az ellenségeimért, vagy akár imádkozzak hatalmon lévőkért, akkor is, ha nérók vagy mások. Urunk, ezt csak megtérő szívvel tudjuk megtenni, de ezért kiáltunk hozzád. Téríts magadhoz, és mi megtérünk. Fordítsd magad felé a mi gőgös, önimádó szívünket, és taníts meg minket imádni téged, aki méltó vagy rá, egyedül méltó. Áldott legyen a te szent neved, áldott az ígéd, amely igazság, áldott a te lelked, aki munkálkodik. Áldott légy, hogy nem hagysz el, hogy nem hagytad el annak idején Magyarországot sem, hanem megépítetted, felépítetted, lelki ébredést adtál, és megőriztél minden mai napig. Dicsőítünk téged, és kérünk, hadd legyen ez a nemzedék is, megújuló nemzedék. Hadd valljuk meg őszintén, igen, hűtlenek lettünk hozzád, Urunk. Méltó haragodban villámidat lesújtottad ránk, ahogy a himnuszban is szoktuk énekelni. De köszönjük, hogy nem elpusztítani jössz, hanem gyógyítani. Áldott legyen a te lelki gyógyító munkád. Így kérünk, Urunk, hallgass meg imádságainkat. Vigasztald meg gyászolóinkat. Gyógyítsd betegeinket. Bátorítsd a bátortalanokat. Állj oda azok mellé, akik talán most keresnek téged, és messziről jöttek lelkileg. Köszönjük, hogy te senkit el nem küldesz magadtól. Áld meg, Urunk, a határon túlélő testvéreinket. Annyi a baj, annyi az irítség, a háború, a hatalomvágy, a visszaélés, a kegyetlenség. Kérünk téged, könyörülj rajtuk. De könyörgünk saját vezetőinkért is. Ó, bár csak lennének, és egyre többen, akik valóban térdet hajtanak előtted, és úgy élik meg a maguk küldetését, hogy te rád néznek, és neked akarnak engedni. Senki, és semmi másnak, csak neked. Könyörülj Magyarországon, Urunk. Könyörülj a magyar nemzeten. Az Úr Jézusért kérünk. Hallgass meg minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és mind örökkön örökké. Amen.